Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, lelképésül hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 18. részéből, a 9. verstől következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizetet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten adja meg azt a csodát, hogy az igét megértsük, kinyíljon előttünk, szívünkbe fogadjuk, és ott munkáljon bennünk, hogy Isten dicsőségére és a körülöttünk élők javára sok gyümölcsöt teremjen bennünk. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, szeretnénk mindent a Te kezedből elkérni, és a Te kezedből elfogadni. Adjál azt, amit Te akarsz, bánj velünk úgy, ahogy Te akarsz, szólj hozzánk úgy, ahogy csak Te tudsz. Eljöttünk a Te neved imádására, hogy Téged tiszteljünk, és ahogy rád tekintünk, szeretnénk Téged csodálni és dicsőíteni azért, aki vagy. Téged, a hatalmas Teremtő Istent, a szerető Megváltót, a megszentelő, útba igazítót. Téged, aki minden vagy számunkra, kevés a szó, hogy ezt ki tudjuk fejezni. Szeretnénk megújulni a Téged imádásban. Szeretnénk igazi módon Téged kérni, igazakat kérni tőled. Szeretnénk a Te tetszésed szerint lenni, élni, mozdulni. És kérjük azt a csodát, Urunk, hogy megismerjük magunkat, és meglássuk mindazt, ami nem kedved szerint való bennünk, ami bűn, ami nem odavaló. És kérünk, hogy beszélj velünk a szív csendjében, hogy mindezeket meglássuk, megutáljuk, elhagyjuk. Hogy szépüljön, épüljön az életünk. Hadd szolgálj ezt, ez a mai együttlétünk is. Urunk, mi magunktól semmire nem vagyunk képesek, de a Szent Lelkedet hívva hisszük, hogy csodák történhetnek közöttünk. Így kérünk most mindenkiért, aki eljött a templomba, de nem csak itt, hanem mindenhol máshol is, ahol hozzád jönnek emberek, cselekedd a csodát köztünk, hogy megértsünk Téged, megértsük magunkat, és hogy mit kérsz tőlünk. Urunk, kérünk, hogy segíts meg ebben bennünket, felnőtteket, gyermekeket, szolgálókat, igehallgatókat. Kérünk, Urunk, hogy cselekedd a csodádat köztünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, Isten igé iránti tiszteletünket fennállva, és figyelmes szívvel mutassuk ki, halljátok azt az igét, amelynek alapján Szentlélek segítségű hívásával az örömüzenetet hirdetem közöttetek. Jakab levelében találjuk ezt a 4. részben, a 6., 7. és 8. versekben így. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétlelkűek. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nem volt zavartalan a csendünk, de talán a kérdést föltettük magunknak. Hogy jössz be a templomba? Hogy állsz meg Isten előtt, vagy hogy a régiek mondták, felmegyünk a templomba? Milyen lélekkel jössz a templomba? Mi öntötte el ma a lelkedet, amikor megfogtad a templom kilincsét, vagy kézbe kaptad a presbiterektől a liturgiás lapot, vagy ahogy leültél a templompadba? Milyen lelkület volt bennünk? Mi öntött el bennünket? Mi volt a lelkünkben? Hogyan éljük meg az Isten tiszteletre érkezésünket? És ugyanezt kérdezhetném hasonlóképpen az imádságainkra nézve is, milyen lélekkel imádkozunk? Mi az az alap attitűd, az az alap érzület, ami az imádságainkat áthatja? De kérdezhetném a bibliaolvasásunkról, ezt a szolgálatunkról, vagy az egész életünkről is. Jellemzi-e testvéreim az attitűdöt, a hozzáállásunkat, a lelkületünket, érzületünket, az alázat? És egyáltalán, ha halljuk ezt a szót, és ízlelgetjük, hogy alázat, mit gondolunk róla? Tehát hadd kérdezzem konkrétan, hogy alázattal jöttél-e a templomba, alázattal ültél-e a templompadba? Testvéreim, van egy református szokás, hogy amikor bejövünk a templomba, akkor lehajtjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, és leülünk, ugye? Ez a régieknél a kezdő imádságnak a helye volt, amit mindenki magába elmondott, és mindenki rég tudott. Most talán többen azt éljük meg, hogy ilyenkor valami imádságot mondunk Istennek, hogy könnyebb legyen ráfigyelni, vagy megköszönjük, hogy itt lehetünk. Ki tudja, ki mit imádkozik. Mi jellemzi ezt az imádságunkat? 1, 2, 3, 4, 5, vagy valami más? Testvéreim, sokan úgy gondolkoznak az alázatról, hogy ez egy erény. Egy szép erény. A szentek erénye, ami nekünk ugye nem jutott. Gyárilag nekem se sok jutott belőle, és ha visszanézek az elmúlt 44 és fél évre, olyan sokat nem jutottam előrébb benne. De testvéreim, az alázat az nem egy erény a sok közül, hanem azt mondják a régiek, hogy mindent meghatározó valami, ami az egész hitünkre kihat. Az alázat nem egy erény a sok közül, hanem maga az út az Isten felé, és erről szeretnélek a mai igék alapján meggyőzni benneteket. Az alázat az ember végességének, elesettségének és kicsinységének tudatán alapul, amikor a végtelen, hatalmas és erős Isten előtt megáll. Mert ez csak a végtelen, hatalmas és erős Isten előtt megállva derül ki, és akkor lesz világossá, hogy hát mi igenis, hogy végesek, elesettek és kicsinyek vagyunk. Vagy hadd utaljak a múlt heti igehirdetésre, Bogi szolgálatára, amikor azt mondta, hogy ez a kiszolgáltatottságunk átélése. Egyébként, aki múlt héten nem volt itt, még sok liturgiás lap maradt a polcon. Vigyünk belőle, aki ezt nem hallotta, annak ajánlom, hogy érdemes elolvasni ezt a múlt heti prédikációt. Testvéreim, a mai igehirdetés, hogy ezt az alázatot valahogy meg tudjuk közelíteni, egy hirdetőtáblából indult el, több hete megpillantottam itt a Kis utcai buszmegállóban, többen láttátok ezt a fürdőreklámot, ami meghökkentett első olvasatra, és akkor föl is írtam magamnak, na erről fogok majd prédikálni január 28-án az evangelizációs istentiszteleten. Ezen a táblán egy érdekes mondatot találunk, nagy betűkkel, Facebookra is most föltettem még reggel istentisztelet előtt. Át kell élned, hogy elhidd. Át kell élned, hogy elhidd. Testvéreim, sokan panaszkodnak hívő emberek, régi templomba járok, gyerekkoruk óta hitben járok között, hogy tudok én az agyammal mindent, de nem érzem át. Nincs hozzá az érzés, nincs hozzá az átélés. Egyébként ez a tudok róla már mindent, ezt azért erősen megkérdőjelezném. Ki az, aki közöttünk már tud mindent? És sokszor éppen azért nincs érzület, mert nincs tudás. Mert nincs meg a mély tudás Istenről, hogy ő kicsoda. De ezt egy kicsit elhagyva, valóban nekem is volt már ilyen, és talán többünknek, hogy azt mondtuk, hogy hát tudom én, de nem élek át semmit. Hiányzik az átélés a hitünkből, már pedig a hitünkben fontos az átélés. Át kell élned, hogy elhidd, hirdeti a fürdőhely reklámja, és így folytatódik, a feltöltődés télen is hagyomány, a hagyomány minden évszakban élmény, indulj el, légy ott, éld át. akár lehetne egy keresztény Isten tiszteletnek is a szlogenje. Az Isten tisztelet minden évszakban élmény, a kicsit hidegebb is van a templomban, de mennyivel jobb, mint nyáron, amikor meg meleg van. Hagyomány minden évszakban élmény, indulj el, légy ott, érd át. Mert átélés nélkül valóban nincs igaz hit. Szükséges, hogy amit hiszünk, az ne csak egy elmélet, egy dogmatika, egy megtanult igazság legyen, hanem átélés is. Azonban hadd fordítsam meg, testvéreim, vajon átélés van-e hit nélkül? Nem úgy van-e, hogy a hit van előbb? Vagy melyik van előbb? Az átélés, és utána fogok hinni? Mutasd meg magad, Uram, és hiszek benned! Vagy a hit van előbb, és utána jön az élmény? A lelkiség történetnek minden esetre minden nagy alakja, minden oszlopa egyetért abban, hogy igazából alázat nélkül nem lehet Isten elé lépni. És éppen az a picinke hitnek, vagy annak a pici Isten tisztelet előtti imádságnak, vagy a templom kilincs lenyomásának az egyik alapélménye kellene legyen az alázat. Ez az attitűd, hogy így jövök Isten elé. Mert alázat nélkül nem fog megnyílni előttünk Isten. Annak a picinke hitnek, ami Isten fele vonz bennünket, lehet fontos eleme a kíváncsiskodás. Lehet fontos ereje a vágyakozás. Sok minden lehet benne fontos, kell, hogy nyitottság is jellemezze. Sok minden van abban a pici hitben, amivel talán most vagyunk itt először a templomban, vagy visszaemlékszünk, hogy régen így indultunk el Isten fel, hogy volt valami piciny hitünk, és abban ott volt a kíváncsiság, vágyakozás, nyitottság. De testvéreim, a legfőbb eleme ennek az alázat. Enélkül nem nyílik meg Isten. Suta példával hagyd mondjam úgy, hogy ma a kódok világában élünk, a telefonunkhoz is, a bankszámlánkhoz, az internethez, az e-mailhez, mindenhez kell kód. Isten nem nyílik meg enélkül a kód nélkül, hogy alázat. Nem nyílik ki a széf, nem nyílik meg a számla, nem nyílik meg Isten. Alázat nélkül nem megy. Remélem, hogy ott motoszkál bennetek a kérdés ezt hallva, hogy na jó, de az alázat hogy terem meg a szívben? Hogy leszek alázatos? És ebben is egyetértenek a lelkiség történetnek sokféle színű és sokféle felekezetű és kegyességű alakjai, mert mind azt mondják egymástól függetlenül. Ugyabban az évszázadban egy nagy katolikus oszlop, Avilai Szent Teréz, egy nagy református oszlop, Calvin, de sokkal régebben is, sok-sok előttünk járó azt mondja, hogy az alázat az mindig az önismeret, az igaz önismeret talaján fog megteremni. Azt mondják a régiek, ismerd meg magad, és megismered Istent. Igaz önismeret talaján terem meg az alázat. Kissé leegyszerűsítve Jézusnak ezt az igen különleges és sokrétű példázatát, amit az imént felolvastunk, mi a különbség a farizeus és a vámszedő között, testvéreim? A farizeus még illúziókat táplál önmagáról. Ő nem ismeri igazán magát. A vámszedő mélyen megrendülve, alázattal omlik le Isten elé, mert már ismeri magát. Csak így mondja, irgalmaz nekem bűnös embernek. Hadd kérdezzem hát újra, a farizeus vagy a vámszedő módjára jöttetek ma a templomba? Hogy ültünk le a padba? Milyen jó fej vagyok, Uram, eljöttem. Látod? Látod, még imádkozni is szoktam. Ismerem azt az igét, amit a lelkész olvasott. Mégiscsak nagy hívő vagyok. Hogy jöttünk ide? Vagy alázattal, fejünket lehajtva, úgy, mint a vámszedő, irgalmaz nekem bűnösnek? Mi jellemzi az imáinkat, a hitéletünket, az egész lelkületünket? Mert az egymáshoz való viszonyulásunk is ebben gyökerezik, testvéreim, mert csak utalok. Hogyha alázat van bennem Isten felé, és igaz önismeret, egészen másképp viselkedek másokkal, nem ítélkezek, nem dobálom a köveket sűrűn, akkor egészen más vagyok, amikor bántanak, mert ha én Isten előtt mindig alázatban maradok, ennek csak folyománya, hogy az emberekkel szelidebb és alázatosabb vagyok. És testvéreim, hadd mondjam így, az önismeretnek, a magunk megismerésének a legmélye a bűnismeret. Saját bűneimnek a felismerése, elismerése, megismerése. Olyan ez, testvéreim, biztos van ilyen élményünk, hogy amikor egy medencébe, vagy akár a Balatonban fürödtünk, és lementünk, meg akartuk nézni, milyen mély, és lementünk a medence aljáig, vagy a Balaton aljáig a mélyvízbe, és éreztük, amikor az jó érzés, amikor a talpunk megérintette a medence alját, vagy a Balatonnak a homokját. És akkor tudtuk, hogy körülbelül milyen mély. Akkor vagyunk a mélyén, és onnantól kezdve levegőért kúszva rohanunk föl a víz tetejére. Amikor eljutottál az önismeretben oda, hogy irgalmaz nekem bűnösnek, amikor felismerted, elismerted, megismerted a bűneidet, na, akkor jutottál az önismeret mélye. Addig csak a felszín kapirgálod, bármilyen menő és kiváló tréningre mész, ahol majd megtanítanak az önismeretre. És hadd mondjam így, hogy az a Jézus mondja ezt a példázatot, aki nagyon, de nagyon mélyen átélte, hogy mit jelent, hogy velünk közösségre jut. Sivatagi atyáknál olvasta megdöbbenve ezt a képet, hogy Jézus abba a Jordánba mártózott bele, amiben előtte keresztelő János, nyilván szimbolikus értelemben mondja, keresztelő János ezt sok-sok bűnös embernek a bűnét belemártotta. Ugye a keresztség tartalma, hogy lemerülök a víz alá, meghalok a régének, ott hagyom a bűneimet, bűnök bocsánatára keresztel János, kijövök a vízből, és megtisztultam. Na Jézus abba a Jordánba mártózott bele, ahol előtte már sok-sok bűnösnek a bűne benne volt. Bemártózott értünk, magára vállalta a bűneinket. És testvéreim, értsük meg, hogy a bűneinkön keresztül juthatunk el Istenhez. Értsük meg, hogy a bűneim a szívemben olyanok, mint egy lépcső, ami a kegyelemhez vezet. Amíg nem ismertem meg a bűneimet, nem ismertem meg a kegyelmet sem. Nincs más út Istenhez. A bűneimen át vezet az út ahhoz, hogy ki vagyok én, és kicsoda Isten. Mert a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak kegyelmet ad az Isten. Ezért, szeretett testvéreim, őszintességre és alázatra van szükségünk. Nem térhetünk ki önmagunk elől, ha Istenhez akarunk jutni. Előbb-utóbb magunkkal is szembe kell nézni. Ha Istenhez közel akarok jutni, nem kerülhetem el magamat. Testvéreim, hadd mondjam, vannak, akik nem szeretik, ha a papa templomban bűnről beszél. Többször hallottam, már nem azért jöttünk ide. Vannak, akik kifejezetten szeretitek, van ilyen mazohista testvérek, akik annyira szeretik, ha a pap lengeti az ostort és ütiveri a népet. De ugye a többségben vagyunk úgy, én sem nagyon szeretem, ha túl sok esik, szó esik a bűnről. Nem tudom, számolt-e valaki kritikusan, de minimum 30-szor kimondtam már azt a szót ma, hogy bűn. Nem nagyon szereti az ember, nem ezért jövünk ide, szokták mondani. Ide felüdülni jövünk, megerősödni, kicsit megnyugodni, elcsendesedni, simogassa meg valaki a buksinkat, de a bűnt azt hagyjuk már. Testvéreim, egyetértek ezekkel, nem azért jövünk ide a templomba, hogy a bűneinkről beszélgessünk. Tudunk arról otthon is beszélgetni. Hanem azért jövünk, hogy Isten megismerjük, de értsük meg, hogy ha hetente legalább nem szembesülünk az elesett voltunkkal, nem jutunk igaz önismeretre, és nem jutunk igaz Isten ismeretre se. Azért jövünk a templomba, ez egyfajta megközelítés, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ápoljuk, hogy igaz és élő kapcsolatban legyünk Istennel, de ennek mindig útjába áll a bűn. És testvérei, minden héten van mit oda tenni torlaszba, vagy ami a vállunkon van. És hogy a gyermekeknek mondtam, azért is jövünk ide, hogy letegyük, de anélkül, hogy nem nevezzük meg, nem szembesülünk vele, nem tudjuk letenni, testvéreim. Nagy baj lenne, ha úgy mennénk el innen, hogy nyomorult bűnös ember vagyok, így jövünk be, de úgy megyünk el, hogy Krisztusban bocsánatot kaptam. De nem spórolhatom meg a lehajtott fejemet sem. Nem érti a kegyelmet, és Jézus sem az, aki a vámszedő módjára nem tud imádkozni, hanem farizeus módra imádkozik. Sőt, hadd mondjam így, hogy a hitből semmit sem ért az, aki a vámszedő módján nem tud imádkozni. Annak a templom, az Isten tisztelet, a Biblia, az ima jár. Az jár. Alanyi jogon. Ahogy az élet, a levegő, az anyagi javak, az egészség, a segítség. Ezek mind természetesek. Ezek nekem járnak, hiszen jó ember vagyok, hiszen Istennek az a dolga, hogy kiszolgáljon és mindent megtegyen. És amikor Isten véletlenül nem adja meg ezt vagy azt, vagy nem megy úgy az élet, vagy nincsenek olyan nagy átéléseim a hitben, vagy az ige éppen nem szólt hozzám, vagy nincs olyan prédikáció, ami megmozgatna, vagy nem kapom meg az egészséget, és még mindig betegségben vagyok, és sorolhatnám. Akkor fölháborodok, és azt mondom, hogy hát ez meg mi? Háborog és kritizál az ilyen ember. Elégedetlenkedik, kétségbe esik, sőt, lehet, hogy Isten tagadó lesz. Ha van Isten, akkor ezt miért csinálta? Ha van Isten, akkor hogy merészeli ezt és ezt csinálni az életemben? Testvéreim, alázat nélkül nem lehet Isten közelébe menni. Az alázatos ember nem tesz föl ilyen kérdéseket, mert egészen komolyan veszi, amit sokszor tanítok nektek, Dani bácsitól Örmezőn tanultam, és újra elmondom, hogy vagy jobban, mint érdemelném. Nem azért mondom el ezt nektek, ha kérdeztek, hogy szellemeskedjek, vagy vicces legyek, hanem azért mondom el, mert engem magamat is ez alázatban tart, és erre hívlak benneteket is, hogy mindig jobban van dolgom, mint érdemelném. Az alázatos ember örül annak, amit kap Istentől, de nem jár neki. Minden levegővétel. Gondoltál már erre? Vegyünk most egy mély levegőt. Minden levegővétel ajándék, hogy még most az orromon bemehet a levegő. Minden ajándék. Talán azért is mondja Szent Ágoston, hogy jobb a bűn alázattal társulva, mint az alázat nélküli erény. Még egyszer mondom, jobb a bűn alázattal társulva, mint az alázat nélküli erény. Talán azért is mondja, mert tudja, hogy az példázatbeli farizeus, az erényes ember önmagában bízik. Abban nincs helye Istennek. Hűséggel imádkozik ez az erényes ember a templom. Az egy jó ember ez a farizeus. Ne gondoljuk, hogy a farizeusok rosszak voltak. Nagyon is jó emberek voltak. Erkölcsileg, vallásilag kiemelkedtek a korabeli emberek közül. Jó ember volt, templomba járt, alamizsnát adott a szegényeknek. Hetente kétszer böjtölt. Melyikünk böjtöl hetente kétszer? Tegye fel a kezét. Mennyivel jobb ember nálunk? Ő hetente kétszer böjtölt. El is mondja Istennek, ha esetleg Isten nem vette volna észre. Hozzátehetjük, amit már sokszor hallottam az ilyenféle jó emberektől. Tiszteltes úr, nem lopok, nem csalok, becsülettel nevelem a gyerekeimet, szeretem a családomat, tisztességbe fölneveltem, jó ember vagyok, nem lopok, nem csalok, mint a politikusok. Mennyivel jobb vagyok, mint a politikusok. Ugye? Menjen, gondoljuk ezt a szívünk mélyén más hangszerelésbe. Ez a primitív változat volt, de van ennek kifinomult változat, amit mi csinálunk ott belül. De csak jó ember vagyok. Tényleg nem lopok, nem csalok. Tényleg becsülettel nevelem a gyermekeimet. Tényleg szeretem a férjem, feleségem. Tisztességes, rendes az otthonom, normálisan öltözök. Még csak káromkodni se szoktam, csak nagyon ritkán. Testvéreim, ez a jó ember. És ezek a jó emberek irtó nehezen mennek be az Isten országába, de irtó nehezen. Azért nem mennek be az Isten országába, és azért nem tudnak közeledni Istenhez, mert a saját jóságuk van útban. Mert azt gondolják, hogy jobbak, mint a többiek. Mit mondanám, farizeus? De jó, hogy nem vagyok olyan, mint mások, mint itt ez a vámszedő. Mert valóban a jó emberek, emberi mércével tényleg jó emberek. Testvéreim, nagyon-nagyon sok olyan embert ismer, akik nálam százszor jobb, pedig nem hívő. Százszor jobb. Fel is nézek rájuk. Tisztelem is őket. De Krisztus nélkül nem mennek be a mennyországba. Mert alázat nélkül és igaz önismeret nélkül nem jutok közel Istenhez. Mert emberi mércével lehet, hogy jó emberek vagytok, de aki ítél, az az Úr. És ez a mérce szigorú. Ez teljes tisztaságot kíván. És a mennyben nem mehet be semmi tisztátalan. Egy ilyen pici sem. Ha bennünk ilyen pici gonoszság volna, akkor sem mehetünk be, mert tudjátok, olyan ez, mint az intenzív osztály, egy pici bacit, egy kicsi vírust beleköhögök, és megszűnt intenzív osztálynak lenni. A mennybe semmilyen bűn nem mehet be. Az igazi akadály a jóságunkba vetett hit, mert ez a töredelem és az alázat hiányát vonja magunk után. És vele az önigazultság, és vele az ítélkezés. Hogy én jobb vagyok, mint az ott a templomban. Az erény ugyanis arra csábít bennünket, hogy azt higgyük, hogy saját erőnkből felérhetünk Istenhez. De az alázatos ember tudja, hogyha Isten nem könyörül rajta, akkor nem érhet el Istenhez. Így aztán azok az emberek, akikben nincsen alázat, nincsenek is a helyükön Isten szempontjából. Mert amikor Isten elé lépnek, ahogyan egyszer egy lelkésztől hallottam, biztonságban csak a térdemen vagyok, akkor nem a helyén van az ember, hanem alázattal lép Isten elé. Mert oda lépünk a király elé. És testvéreim, a mi alázatunk hiánya, hogy pökhendien, önigazultan jövünk elé, azt gondolva, hogy mi valamit is megtettünk Istenért. Ez elsősorban nem az Istennek rossz, ha egy király elé tiszteletlenül megy valaki. A király attól is király marad, igaz? Az ő királysága nem attól függ, hogy én hogy viszonyulok hozzá. Nem Istennek kell a mi hódolatunk, hanem ha mi hódolunk, akkor kerülünk a helyünkre. Akkor értjük meg, hogy kik vagyunk és mit várhatunk Istentől. Az alattvalónak rossz, hogy nem tudja igazán, hogy ki előtt áll. Testvéreim, hadd szóljak valamit az engedelmességről. Mert Jakab levelében ezt a mondatot, hogy Isten a kevélyeknek, az önigazultaknak ellene áll, a büszkéknek és az alázatosoknak kegyelmet ad, nem véletlen többet olvastam föl belőle, ezt, hogy csak ezt a mondatot akartam, de megnéztem, hogy körülötte milyen fontos, ami van. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljetek meg szíveteket, ti kétlelkűek. Istenhez nem fog tudni közel kerülni az, aki nem jól közelít, mert a szentet csak akkor érinthetjük meg, ha előbb ő érint meg bennünket, ha előbb megmosdunk és megszenteltetünk. A szent az, ami Istenhez tartozó. Akkor tudok én a szenthez közel menni, megérinteni, ha előtte ő megtisztít engem, ő érint meg engem, és ő tesz szenté. És ez nagyon fontos, testvéreim, és ez együtt van azzal, hogy engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Mert aki nem ismeri a maga bűnösségét, az ördögöt sem ismeri, és nem tudja, hogy mennyire fontos, hogy fusson már el tőlünk az ördög, hogy ellen kell neki állni. Testvéreim, a kísértés akkor ér csak bennünket, akkor értjük meg, ha az Isten útján kezdünk el járni. Testvéreim, ahogy szokta viccesen mondani az ember, hogy én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Talán ezt ismerjük. Vagy a fagyi reklámra emlékszem még, annak idején régen így hangzott, hogy ne vigy minket kísértésbe, rátalálunk magunktól is. Hát lehet viccelődni a kísértéssel, testvéreim. De az Istenhez közeledő ember veszi csak észre, hogy baj van, hogy valakivel harcolni kell. És aki nem ismeri a maga bűnösségét, nem tudja, hogy harcban áll valakivel. És nem engedelmeskedik, az nem fogja komolyan venni az engedelmességet sem. Testvéreim, sokat panaszkodunk arra, hogy Isten nem mond semmit, nem érzek semmit, visszakanyarodva az elejére. Testvéreim, engedelmes életet élünk. Értsétek meg, hogy az Isten az ajándékait az engedelmesség útján rejtette el. Ha nem az engedelmesség útjára, ne csodálkozzak, hogy valami nem stimmel. Nemrégen valaki elmondta, hogy egy veszteség érte, nem mondom el a történetet konkrétan, veszteség érte, és a veszteség mögött egy bűnös élet volt. És kérdezte, hogy Isten hogy vehette ezt el tőlem. Nem az engedelmesség útján járt, és mégis úgy gondolta, hogy ez így rendben van, és várta az Isten áldását. Az engedelmesség útja ott rejtette el Isten az ajándékait. Az engedelmesség kövezi ki az utat, hadd mondjam inkább így, amin járnunk kell, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek. A királyhoz az juthat közel, aki komolyan veszi, hogy a király előtt áll. Egyébként önmaga lesz akadálya a tiszteletlensége, a szentségtelensége, az engedeltlenséggel, annak, hogy valami jót kapjon. A kör tehát bezárul, testvéreim. Nincs átélés, mert nincs közeledés. Nincs közeledés, mert nincs alázat. És nincs alázat, mert nincsen bűnbánat. És nincsen bűnbánat, mert nincs igazi önismeret. Visszaérkeztünk a kör elejére. Ismerd meg önmagad, és megismered Istent. Testvéreim, hadd vigasztaljak a végén titeket. Az Isten a Bibliában soha nem tökéletes példaképeket állított elénk. Nem olyan embereket, akiknek mindig minden rendben volt az életében. Csak egy sort szeretnék mondani. Ábrahám tökéletes ember volt, tiszta? Miket csinált már? Olvassátok el. Gyalázatos. Mózes embert ölt. Menekült. Dávid Hát, ha Dávid életét olvassuk, kaparjuk magunkat. Ennél még én is jobb vagyok, mondod magadban. Ez az Isten embere. És a fél Zsoltárok könyvét ő költötte. Vagy Péter apostol? Miket csinált már? Az Isten nem tökéletes példaképeket állít elénk, hanem olyanokat, akik ismerték a töredelem és az alázat útját. Akik tudták az életük egy pontjától, éppen a tökéletlenségük miatt, hogy mélyen Istenre szorulnak. Ők abban példák, testvéreim, ahogy Istenhez fordultak, és ahogy Isten ezt megáldotta sok lelki jóval. Eljutottak a töredelemre és az alázatra, és nézzétek meg, voltak átéléseik, nem is akármilyenek. Mózesnek hátulról látja Istent, ő kapja a kőtáblát. Ábrahám Izsákot megkapja ajándékba. Feláldozása jelente, milyen jelenet már, mi mindent kap Istentől. Dávid milyen énekeket, dalokat kapott Istentől. Milyen hatalmat és gazdagságot. Vagy gondoljatok Péter apostolra, mi mindent kapott meg Jézustól. Mi mindennek lehetett a tanúja. Miért? Mert át kellett menniük a maguk hullámvölgyén, mélységén, és ott a mélységben önmagukkal találkozva, a töredelmet megkapva, alázattal, az Istennel találkoztak, és megáldotta őket Isten. Egy másik képpel élve két latorból választhatunk. Nincs más alternatíva. Vagy az egyik, vagy a másik. Mind a kettő bűnös, de az egyik meglátja Jézusban a megváltóját. Micsoda hit van a latorban. Micsoda hit. Melyikünkben van ilyen hit? Ott látja vérezni, meggyalázva Jézust, és azt mondja, ott Jézus neki, ma még velem leszel a paradicsomra. Arra a töredelmel válaszul, ahogy ő Jézushoz viszonyul, hogy meglátja benne a megváltót. Micsoda hit? Melyik lator vagy? Jézus keresztjének közelében nem tehetek mást, és nem térhetek ki önmagam elől. Ezért testvéreim, önhazugságok, illúziók, magyarázkodások helyett, másokra mutogatás helyett, a társadalomra mutogatva, a korszellemre, e helyett és az elfolytás helyett ajánlom nektek azt az utat, amit az alázat és az őszintesség ad, vállaljuk a szembesítést önmagunkkal, bármikor, bármelyik pillanatban, még ha azt a lelkésztesség is a templomban, ahol másra vágynánk. Vállaljuk önmagunkkal a szembesítést, hogy kik vagyunk, ismerjük meg magunkat, és ebben a mélyben ott tündököl majd Jézus keresztje, úgy, ahogy még soha. És a kegyelem többé nem tan lesz számunkra, hanem valóban átélés. És akik a kegyelmet átélték, testvéreim, boldog emberek, örömteli emberek, felszabadult emberek, megszabadult emberek. Vállaljuk a szembesítést önmagunkkal. Keressünk egy testvért magunknak a gyülekezetben, akiben bízunk. És mondjuk el neki töredelmesen a bűneinket, a fájdalmainkat. Talán olyan sebeket, amiket még soha senkinek nem mondtunk el. Valljuk meg, Jakab a levele mondja szintén, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Valljuk meg, és együtt könyörögünk Istenhez, hogy bocsásson meg nekünk. Valljuk meg bűneinket az úrvacsorázásaink előtt, a templomba jövetelkor, otthon a csendes imánkban. Keressünk egy lelkivezetőt magunknak, aki kísér bennünket az úton, bárhogyan, de ne folytsuk el, ne nyomjuk el, vállaljuk föl, és ha kimondjuk őszintén, az alázat útját kezdjük járni, legfőképpen református módon a Jóisten előtt. Hogy a kegyelem, az testvéreim, ne csak köszönés legyen közöttünk, az Isten tisztelet elején kegyelem néktek és békesség, hanem a kegyelem egy átélt valóság legyen, amiből élünk, amiből épülünk, amitől ragyogni tudunk, amitől van reménységünk, amitől többek vagyunk, de csak Krisztus által, mint a többi velünk egyforma bűnös ember. Irgalmazz nekem bűnösnek. Amen. Örökkő szára állva a lelkem megpihen, nyugszom atyám házába Jézus kegyelmében. Az ő nevét imádom most mindenek felett, Jézus az én királyom, imámra felelet. Szeretnék lenni, mint ő alázatos szelíd, követni híven, mint ő atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső harmóniába, örök imát rebeg. Kérünk Istenünk, tedd mindezt valósággá minnyájunk életében, gyászunkban, fájdalmunkban, örömünkben, egész életünkben. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jöjjetek testvéreim, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Isten a kevélyeknek ellenük áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad, és ez a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.